nehezen ébredezik, úgyhogy tényleg aktuális ez a délután Isten tisztelet. Oké. Legutóbbi alkalommal, amikor beszéltem, akkor ebből az írásrészből beszéltem a talentumokról, emlékeztek? És arról beszéltünk, hogy hogyan éljük egy olyan életet, hogy a végén ne bánjuk azt meg. És nem fogjuk átismételni, de ezt szeretném egy kicsit tovább gyúrni. Mert Istennek van egy nagyon bátorító üzenet a számunkra. Úgyhogy gondolj ebbe bele. Van-e bármelyik őtök? Igazából gondolj bele saját magadat illetően. Szerintem nincs egy olyan ember köztünk, aki szándékosan el akarná vesztegetni az életét. Ha igen, akkor beszéljünk, jó? De nem most, hanem majd Isten tisztelet után. Tehát van-e bárki, aki szándékosan el akarja vesztegetni? Senki. Mert ez nem így történik. Tehát általában az elvesztegetés az véletlenül történik. Közben jönnek dolgok, közben jönnek vészhelyzet, vagy tehát egy a lényeg, birkák vagyunk, tehát barikák vagyunk, könnyen félrevezethetőek vagyunk. Dolgok bejönnek a képbe, dolgok, mindenféle dolog. Kapcsolat, anyagi, lehetőségek, előléptetés. Sok minden elterelheti a figyelmünket arról, ami igazán fontos. Oké? Úgyhogy, ne hagyjuk magunkat félrevezetni. Ne hagyjuk. És szeretnék 5 kérdést adni nektek ma, amit hazavihettek. Persze beszélni is fogunk róla. De 5 kérdés, ami én azt gondolom, és az én meggyőződésem az, hogy meg fogja változtatni az életed, hogyha ezen végigmész, és ezen gondolkodni fogsz. Oké? De az az igazság, hogy tényleg könnyen félrevezethetőek vagyunk. Általában én csinálom a bevásárlást, és mindig van egy cetlen, amire írjuk, hogy mi kell, mi az, ami elfogy, egyből fölírjuk rá, és akkor, amikor itt az ideje, vagy éppen úgy jön ki a lépés, hogy autóval jövök be a városba, mert messze lakom Alsóvároson, de busszal járunk amúgy. Tehát, hogyha autóval nekiindulok valamiért, mert sok dolgom van, akkor el szoktam intézni a bevásárlást is, és akkor mindig különböző dolgok kerülnek arra a listára. Tehát egy jó idő kellett hozzá, hogy megtudjam azt, hogy a vaj az a margarin. Tehát Virág szokta fölírni a dolgokat, és mikor már 25-ször is vajat hoztam, és leszídott, hogy de az a margarin, de akkor miért vajat kell ráírni? Oké, tehát vannak ám különböző kódnevek, amiket azóta is, na lehet, hogy már változott, már margarin tére. Nyilván a butábbhoz kell igazodni. Ja, úgyhogy pontos instrukciók kellenek nekem, mert a robot nem veszi meg a dolgokat. Na mindegy. Aztán vannak ilyenek, hogy hajbalzsam, menj be a DM-be. És ez még úgy rendben van, hogy tudom, hogy hol a DM. Ezzel nincs semmi gond. És hogy 2. És akkor bemegyek, és ezért jó, hogyha van velem Flóra vagy Fruzsi, mert valahogy genetikailag bennük van, hogy ők megtalálják a dolgokat, hogy hol. Te bemész, és így... És akkor bemegyünk, ránézek, Fruzsi, hajlak, vagy hajbalzsam. És megy, és szinte elsőre megtalálja. Oké, és akkor odamész a pulthoz, vagy a polchoz, és mit látsz? 32-féle hajbalzsam. És akkor imádkozok egy gyorsat Virágért, hogy Isten áldja meg őt, és utána próbálok jól választani. Persze ez legalább 3 telefon kell hozzá, hogy Virágtól segítséget kérjek. De aztán valahogy sikerül, és akkor... Tudod, a férfiemnek kell a siker, meg a visszaigazolás, sikerült, benn van a kosárban, megyek a pénztárhoz, pénztárosnő. Állj. Miért 2 vesz? Hát most akció van, hogyha 2 van 2005-ér, de ha vesz 3-at, akkor csak 3000-et kell fizetni. Tudunk spórolni önnek. És mondom, állj. Ha én most 3-at veszek 3000-ér, akkor 500 forintot pluszban még ki fogod adni a 2005-hoz. Úgyhogy nem spórol nekem itt senki. Persze ez nem tetszik neki. Győzködik, meg mit tudom én. És akkor azt mondom, nem. Az asszony, itt a papír. Nem akarunk balhét. A papíron 2 van. Én 2 fogok venni. És persze mellettem álló hölgy, meg azt mondja, okos ember. Úgyhogy azt tanultam meg, hogy olyan könnyen félre lehet vezetni bennünket, és el lehet terelni a figyelmünket, hogy ihaj. Ahhoz képest, hogy miért indulsz el, meg mit akarsz csinálni. Okay? Tehát borzasztó. És ez történik az életünkben is gyakran. Tudjuk, hogy mit kéne tennünk, tudjuk, hogy miért kéne azt tegyük, tudjuk a helyes dolgokat, megkérdeznék, szép listát tudnánk írni, de félre vezetnek a dolgok minket. És nem feltétlenül rossz dolgok ezek, amik félre vezetnek, csak a jó dolgok vezetnek, lehet, jó dolgok, csak éppen a legjobbtól vezetnek félre. Úgyhogy szeretnék két elképzelést, egymásnak ellentmondó elképzelést egy kicsit megvilágítani nektek, mielőtt még belemegyünk az 5 kérdésbe. Ez a kettő vetekedik egymással. Az első, az az, hogy fiam, lehet, hogy hallottad már apukádtól, vagy mondtad a gyerekednek, ha hiszel magadban, és keményen dolgozol, akkor bármit el tudsz érni az életben. Tehát, ha hiszel magadban, és keményen megdolgozol, érte bármit elérsz. Bármit elérsz. Ez egy nagy kupac hazugság. Hatalmas nagy kupac hazugság. Ez tényleg hazugság. És a legjobb példa, amit erre mondhatok nektek, az nem tudom, hogy szoktátok-e nézni a Megasztárt, vagy az X-faktort, de még a bevezető időszak, amikor kiválogatják az élő műsorra az embereket. És akkor Józsi bácsi, meg Mari néni, meg Ilonka, meg mit tudom én, kik jönnek még itt. És van egy csomó, amelyik csak úgy be akar kerülni a tévébe egy 2 percre, és semmi hangja nincsen, de van egy csomó, amelyikkel még interjút is készítenek, és azt hinnéd, hogy valami frenetikusan jó hangja van, mert úgy előadja magát az interjúban, és föláll a színpadra, és hát tényleg, mintha egy macskát nyúznának. De az interjúban azt mondják el, hogy hát ezt. Hogy azt mondta apukám, vagy azt mondták nekem, meg ezt hiszem, hogyha hiszel önmagadban, és keményen megdolgozol, akkor bármit elérhetsz az életben. És mi történik? Az egész ország röhög rajtuk. És aztán YouTube videó van, fönn, és mindenki 600 000-szer megnézi, és az a rög, hogy beégette magát az illető. Tehát végig is híres lett, így van, de nem az lett, aki ő szeretett volna lenni. Úgyhogy ez egy hazugság. Hazugság. Tehát emberek elszúrják az életüket, mert túlzottan bíznak önmagukban. És közben, ha őszinték vagyunk, akkor ez van a szívünkben. Milyen jó lenne, hogyha valami nagyobban bízhatnék, mint önmagam. Milyen jó lenne, hogyha lenne valaki, vagy valami, amelyik nagyobb hatalommal bír, vagy de több, mint én, mert nekem nem megy. Nekem nem megy. Úgyhogy ez egy marha nagy hazugság. Aztán itt van a másik, ami viszont nagyon is igaz. Nagyon is igaz. És ez, hogyha ekköré csoportosítod azt a 2 agysejtedet, és nekem ennyi van, tehát én ebből indulok ki, akkor biztos, hogy segíteni fog, hogy ne vesztegesd el az életed. És ez a másik igazság, ez viszont nem a második igazság, mert az első az hazugság volt, de a másik dolog az, hogy Isten céllal teremtett. Nagyon egyszerű. Isten céllal teremtett. Van célja az életednek. Sőt, specifikus célja van Istennek veled. 139. Zsoltár, ő formált a saját kezével téged, édesanyád méhében. Az a génállományod, ami van, az azért olyan, mert Isten akarta úgy. És úgy szerelt fel, és olyanná formált ő téged, amilyen módon ő majd ebben az életben, ebben az egy lövés életben használni akar téged. Tehát célod van. Célod van. És fel vagy szerelve mindennel ahhoz, hogy ezt az életet élhessd. Oké? Tehát nem vagy véletlen. Lehet, hogy valaki azt mondta, a szüleid azt mondták, hogy véletlen vagy egy baleset. kinyitott, mint az autóversenyző, hogy gumihiba miatt született, és gumihiba miatt halt meg. Tehát, lehet, hogy azt mondták, de Isten azt mondja, hogy te nem vagy véletlen. Lehet, hogy ők nem akartak, de te nem vagy véletlen. Mert én viszont akartalak. Én akartalak téged. Te nem egy hibás végkifejlete vagy egy rossz kapcsolatnak, hanem én akartalak téged. Nagyon is akartalak, és ezért vagy, és ezért létezel. Oké, úgyhogy, múltkor megnéztük Máté 25-ből, a 14. verstől, olvassuk el megint. És Isten azért alkotott téged, hogy változást hozz a környezetedben. 14. vers. Akkor Isten királysága hasonló lesz ehhez. Egy ember külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszolgáit, és minden vagyonát a gondjaikra bízta. Oké, és erről beszéltünk a múltkor, hogy áldottak vagyunk. Oké, tehát ha van ahol lakjál, ha van választási lehetőséged vasárnap reggel, mielőtt mondjuk jössz, hogy ezt a ruhát vegyem föl, vagy azt a ruhát, ha van, kinyitod a hűtőt, és egy kis kaja van benne, amiből meg tudsz reggelezni, akkor áldott vagy. Ettől több, az már extra. Tehát áldott vagy. Erről beszéltünk. És ezt így folytatja. Egyiküknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután elutazott. És itt azt mondtuk, hogy nem csak, hogy áldottak vagyunk mindannyian, hanem mindannyian egy különleges módon is meg vagyunk áldva. Oké? Tehát másképpen, mint a másik. Mindenki kapott valamilyen speckó áldást. Jó? És így folytatja. Aki az 5 talentumot kapta, rögtön üzleti vállalkozásba fektette. És újabb 5 talentumot nyert vele. Aki 2 kapott, ugyanígy tett, és újabb 2 talentumra tett szert. Aki viszont 1 kapott, ásott egy gödröt, és oda rejtette az ura pénzét. Oké? És emlékeztek, amikor a specifikus ajándékről beszéltünk, hogy mekkorák voltak ezek az összegek? Ha átszámoljuk, hogy ezek mennyit kaptak. Az egyik 2 milliárdot kapott, a másik 800 millió forintot, a harmadik, az 1 talentumos, a csóri, 400 millió forintot átszámol. Oké, tehát ezért mondtuk azt, hogy végülis bármelyik szereplő szívesen lennénk a történetnek, szívesen lennénk az 1 talentumos is. Tehát Isten bőkezű. Úgyhogy Isten igéje szerint, a Biblia szerint, aki újjászületett Jézus Krisztusban, aki átadta az életét Jézusnak, az legalább 1 szellemi ajándékkal rendelkezik. Legalább 1 szellemi ajándékot kapott ez az ember. Oké, legalább 1 van. Valakinek több, de senkinek sincs meg mind, de legalább 1 van mindenkinek. Kivétel nélkül mindegyiknek, jó? Ha nem vagy még keresztény, hogy mondjam el, a legjobb dolog az abban, hogyha aláveted magad Jézusnak, hogyha átad az életed Jézusnak, az, hogy az életed jobb lesz. Jobb lesz. Nem azért, mert a terezsid 40%-kal fog csökkenni, nem azért, nem, tehát nem ilyen körülményekkel lesz jobb, hanem a lelked meg fog nyugodni. Lesz örömöd, lesz békességed, lesz célod. És látni fogod, hogy az életednek van célja és van haszna. Oké, és van segítséged az életben. Úgyhogy azt mondom, Isten, ha átadod az életed neki, azonnal megáld. Ugye, mert sokan azt hiszik, én is azt hittem, hogy ha átadom az életem Istennek, akkor majd el fogja venni a dolgaimat, vagy szűkmarkú lesz, vagy nem tudom. Tehát el akar tőlem venni valamit Isten. És hogy mondjam ezt? Tehát az egyik dolog az, hogy csak gondolj bele, hát, hogy el akarna tőled venni valamit, akkor már most megtenni. Nem kérdezni meg, nem várna, hogy te átad az életedet neki, hanem most ebben a pillanatban mindent elvenne tőled. Mert megvan a hatalma. Tehát nem kéne arra várni, hogy te az ő gyermeke legyél, hogy szadizhasson. Oké? Tehát ez az Isten nem egy szadizós Isten. 2. Ő tényleg el akar venni tőled valamit. El akar venni. El akarja venni a bűntudatodat, el akarja venni a félelmeidet, el akarja venni a fájdalmaidat, el akarja venni a szomorúságodat, a könnyeidet, el akarja venni a szégyenedet, El akar ezeket a dolgokat venni. És adni akar helyette örömöt. Adni akar békességet. Adni akar szeretetet. Adni akar kitartást. Rengeteg dolgot akar adni. És igen, el akar venni dolgokat. Oké? Okay. De egy dolgot biztos nem akar, hogy elfuserálja az életedet. Arra mi ott vagyunk. Jó? Tehát mi nagyon ügyesek vagyunk, hogy elfuseráljuk. Ő nem. Az ő szándékában ez nincsen. Úgyhogy itt van az öt kérdés, mert végre beleugrunk. Jó? Tehát ez az öt kérdés segíteni fog abban, hogy megtaláld akár azt, hogy mi a te ajándékod, azt, hogy mi a te elhívásod ebben az életben. Oké? Okay? Hogy miért vagy itt ezen a földön. Valószínűleg a legtöbbünknek házi feladatunk lesz ezzel. Tehát nem feltétlenül most villanykörte felkacsol, ó, megvan. Hanem kapsz eszközöket, kapsz segítséget az, hogy hazamenj, oda menj Isten elé, imádkozz, megkérdezed őt, hogy Uram, segíts, hogy mi a te terved velem. Itt vannak ezek a kérdések, segíts ezen végigmenni, segíts ezt átrágni, mert helyes irányba szeretnék menni veled. Oké, úgyhogy az első kérdés, amit föl kell tegyünk magunknak. Mi az, amit élvezel? Mi az, amit szeretsz csinálni? Oké, mit szeretsz csinálni? Nem tudom, hogy emlékszel-e még, amikor először jött egy gyülekezetbe. Lehet, hogy az volt, két héttel előtte még, én nem megyek ilyen helyre. Bénák járnak ilyen helyre. Szóval amikor megjössz, akkor meg küzdesz a könnyeiddel, mert Isten annyira megérintette az életedet. Vagy, tehát, hát én nem is erre gondoltam. Nem erre gondoltam. Oké, tehát, és amikor itt voltál, rájöttél esetleg arra, hogy kereszténynek lenni, az nem is valami olyasmi, hogy mondd el ezt az imát, és akkor megmellünk ülsz a pokoltól. Imádkozz el, hogy ments meg Uram Jézus, pokoltal, és akkor minden rendben lesz. Már jó helyen vagy. Tehát nem. Tehát az, aki ezért imádkozik, vagy ezért mondja el a megtérő imát, az nem keresztény. Ez nem keresztény. Tehát ez egy óriási különbség, hogy keresztény, és keresztény, mert fél a pokoltól, és elmondja az imát, hogy megmeneküljön erre a rossz helyre, amit igazából egyikünk se tud, hogy milyen. Akkor ki a keresztény? A keresztény az, aki egy döntést hozott. Aki azt mondta Istennek, hogy Jézus, itt az életem. Alávettem az életem. Az életem a tiéd. Akarlak téged. Legyél az életem ura, legyél a megváltóm. A tiéd vagyok. Bocsáss meg nekem. Oké, tehát teljesen más szív. Valaki, aki meg akar menekülni a pokoltól, és teljesen más, hogy Uram, a kezedbe teszem az életem, a tiéd az életem. Tehát amikor belemersz ülni a székbe, pedig csak vagánykot, az a szék, az simán megtart. Hűj bele. Oké, úgyhogy óriási különbség. És akkor itt van az ember, rájön erre, hogy és de biztos akarom én ezt? Biztos akarom én ezt a Jézust az életembe? Biztos? Nem biztos. Nálam két okból volt az, hogy nem voltam benne biztos. Többször voltam előtte gyülekezetben, mielőtt átadtam az életemet Jézusnak. Az egyik, hogy mert egy csomó boldogtalan keresztényt láttam. Tehát ránéztem az életükre, és olyan, mint a szorulásuk lett volna. A kínok kínját élték szerencsétlenek. Mondom, hogy én nem akarok ilyen életet. Ez a szuper Jézus, ez tényleg a szadizós Jézus lehet, mert kiszúr az övéivel. Tehát nem akarok az ő családjába kerülni. Tehát ez semmi izgalmas nincs ebben. És sajnos kézenfekvő embereknek az, hogy ezt a kettőt összetegyük, hogy boldogtalan keresztény. És ez szomorú. Tehát tudod, az ember látja őket, és azt mondja, neked nem Jézus kell, neked ricinus. Érted, ugye? Kitisztuljon a rendszer. Valami megszorult ott belül. Láttam ilyet egyébként? Láttam ilyen keresztény? Szerencsétlen kínlód. Tudod, elbeszélgetsz vele, legalábbis próbálkozol, oké? És akkor tehát új vagy, nem tudod, hogy kéne viselkedni, vagy miről lehet beszélgetni, vagy mit csinál a keresztény, és akkor hát figyelj, láttad azt az új filmet? Milyen filmet? Nem nézek filmeket. Jó van. Hát akkor, és láttad az új videoklipjét az XY? Mi? Én nem hallgatok ilyen zenéket, hagyjál békén. És akkor jön a harmadik kérdés. Akkor ugye nem jössz el velem egy üvegsört megint is, igaz? Az övön aluli. Tehát itt szakad vége. Ja, itt vége van a beszélgetésnek hamar. Tehát boldogtalan keresztények. Ez elkedvetleníti azokat, akik még nincsenek kapcsolatban Jézussal. Ez volt az egyik számomra. A másik, ami engem visszatartott, az, hogy nyomták. Nyomták. Mások nyomták. És hát az őrületbe kergetett. Az egyik az, hogy gyerekkoromban kellett járjak minisztrálni, meg hittanra, meg csak azért, hogy megszerezzük az első áldozást. Tudom, hogy tehát ismertem a sztorit, hogy ezért kellett csináljam, úgyhogy úgymond Jézus rám lett erőltetve. És ez nem lett jó hatással a tinédzser koromra, tehát totál ellene voltam, és ellenség voltam. Aztán, amikor megismerkedtem ezzel a gyülekezettel, akkor Budapesten, akkor ott is voltak néhányan. Anyu már tanult az esetből, ő 2 évvel előtte jött gyülekezetbe, mint én. Ő már azon volt, hogy ő csak imádkozott értem, hogy valahogy bekeveredjek oda. Ő már nem küzdött, meg nem nyomta. De aztán, amikor néha-néha elmentem egészen véletlenül, akkor meg megtaláltak. Megtaláltak a nyomik. akik nyomatták. Hú, friss hús. Te vagy az Áginak a fia, igaz? És akkor már nyomták Jézust le a torkom, mint egy kacsa lettem volna. És tudod, aztán amikor nyomják, és te arra gondolsz, hogy az elmúlt 6 évben, amit csináltam, hát én most véletlenül is Jézus markába kerülnék, akkor az elmúlt 6 évért még fizetni kell. Le kell törlesznem azt az elmúlt 6 évet. Főleg azt, amit bántottam anyut azért, mert gyülekezetbe jár, meg Istennel jön. Hát, ha keresztény leszek, akkor nem hordhatok bizonyos nadrágot, vagy bizonyos ruhákat, vagy nem hallgatok bizonyos zenéket, vagy nem nézhetek bizonyos filmeket. Nem járhatok ide, nem járhatok oda. Sőt, a végén még valahogy kiküldenek engem Afrikába, valami unga-bunga törzshöz, és akkor ott még mit tudom én, még mit kell csinálni, ezt megesznek, mert jó húsban vagyok. Érted? Tehát én nyomorult életet nem akarok. Oké, tehát azt gondoltam, mielőtt belekerültem a hitbe, hogy tehát igazából mondhatjuk azt, hogy a karmában hittem, és nem a kegyelemben. Oké, tehát hogy a karma azt mondja, hogy ki kell fizesd a bűnödet. Meg kell fizess érte. A kegyelem azt mondja, hogy nem kell, mert Jézus megfizetett érte. Kétet a kegyelem azt mondja, nem kell fizetned a bűnödét. Jézus mindent kifizetett. A karma azt mondja, hogy a bűnöd utol fog érni. A kegyelem azt mondja, hogy nem. Nem. A bűnödért valaki más lett utolérve. Jézus. Úgyhogy óriási különbség van a kettő között. Óriási. De én ezt nem tudtam. Csak volt egy elképzelésem. Oké, azért, mert nyomták, és azért, mert egy csomó boldogtalan keresztényt láttam. És aztán olvastam János 10:10, ahol Jézus beszél a jó pásztorról, aki azt mondja, először is János 10:10-ben, János evangéliumában azt mondja, hogy, és ez volt az életem első része, hogy ott van az ördög, aki lop, pusztít és öl. És erről szólt az életem előtte. Hogy lopott tőlem, ellopta az életemet, ellopta, pusztította az életemet, ölte a kapcsolataimat, és ölte a lelkemet. De ott van Jézus, és így folytatódik a vers, ott van Jézus, aki viszont életet akar adni, bővölködő életet akar adni. Oké, és itt láttam meg igazán azt, hogy Jézus szándéka ez mások, más, sokkal másabb, mint amit én elképzeltem. Úgyhogy Jézus azt akarja, hogy az én örömöm teljes legyen. Azt akarja, hogy az öröme betöltse a szívemet. És ez egy hatalmas nagy szabadság volt számomra ezt felismerni. És a legjobb és leghitelesebb bizonyíték Istenről az életedben, hagyd mondjam el, hogy ez az örömöd. Tehát mások számára a leghitelesebb bizonyíték Isten létezéséről, hogy Isten ott van az életedben, az, hogy van örömöd. Van örömöd. Mindegy, mi mész keresztül, nem azt jelenti, hogy végig röhögöd az életedet, tehát nem ez az öröm, hanem van egy öröm bent a szívedben. Attól még érzel fájdalmat, attól még kellemetlenül érnek dolgok, de van egy mély öröm. Van egy mély öröm, amit Isten felszabadított belül benned. Oké? Okay? Úgyhogy Isten nem zsörtölődést akar, hanem valamire alkotott, céllal alkotott, és hogyha céllal alkotott és valamit akar veled kezdeni, akkor azt akarja, hogy azt te élvezd. Aki erre akarok kiukadni, azt akarja, hogy te azt élvezd. Ha van terve veled, ha van célja veled, akkor nem azt akarja, hogy szorulással csinálod a dolgokat, hanem azt akarja, hogy élvezd azt, amit csinálsz. Hogy élvezd azt, amit csinálsz. Én örömmel teszem azt, amit csinálok. Szeretem, amit csinálok, és ja, mindegy, hogy mekkora gyülekezetben vagy. Mikor elmegyünk Tarjánba, akkor 10-12-13-14 embernek fogok prédikálni, nem 70-80 embernek. De azt is élvezni fogom. Azt is élvezni fogom. Oké? Tehát mindegy, hogy hol, de az, ami a célod, az, amit Isten, amire akar használni, ezt élvezni fogod. Hidd el nekem, élvezni fogod. Mert Isten ezt akarja. Ja, úgyhogy ez az első kérdés. Erre válaszolnunk kell. Aztán a második kérdés. Mi az, amiben jó vagyok? Mi az, amiben jó vagyok? Na, mi az, amiben jó vagyok? És ugye ez a válaszod, hogy semmiben. Hagyjál békén. Semmi. Apám is megmondta. Semmire kellő vagyok. Semmire nem vagy jó fiam. Hallottam egy sztorit egy pásztortól, aki elmesélte, hogy átejtették általános iskolás korában. Iskola busszal vitték haza őket, meg vitték iskolába. És mit tudom, harmadikos lehetett, vagy negyedikes is. Kis ártatlan gyerek volt. És elhitették vele, hogy nagyon örülök, hogy látlak. Itt van egy integetés fajta, de ezt lehet, hogy már meséltem nektek. Van egy integetés fajta, amivel kifejezett, hogy nagyon örülök, hogy látlak. Sziasztok! És azt mondták, hogy hát ezt így kell csinálni. Így kell integetni. Elhitették vele. És egész végig hazafelé a buszon, míg hozták az iskolából haza, mindenkinek a környéken integetett a buszba. És persze ismerték őt, úgyhogy mire hazaért, apu már várta, mert a telefonok érkeztek be. Tudod, fiad, mit mutatott nekünk a buszról? Úgyhogy megtanulta, hogy ez valami mást jelent. Kérdem, amikor azt mondjuk, erre a kérdés, hogy miben vagyok jó? Miben vagyok jó? És azt mondom, hogy semmiben. Akkor tulajdonképpen a középső ujjunkat mutatjuk Istennek. A középső ujjunkat mutatjuk Istennek. Hogy ezt neked, Uram. Én jó valamiben? Ezt neked. Nem vagyok jó semmiben. És ezzel hazugnak nevezzük őt. Isten hazug. Az üzenetünk az Istennek ezzel, hogy semmiben, hogy Isten jól elbénázta a dolgokat. Jól elfuserálta a dolgokat, totálisan. De ez nem igaz. Nem igaz. Nem igaz, hogy semmiben nem vagy jó, mert van, amit jól tudsz csinálni. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy van, amit jól tudsz csinálni. Lehet, emberek nem látják, de attól még te abban jó vagy. Lehet, hogy nem emberek előtt történnek azok a dolgok, amiben te jó vagy, de jó vagy. Jó vagy benne. Hidd el nekem. Jó vagy benne. Az egyik kedvenceim azok az adminisztrátorok, rendszeretők. Oké, mert nekem totálisan nincsen ajándékom. Adminisztrálás, rendszeretés. Tehát ők határidőnaplókkal rohangálnak, mindenféle színes címke van benne, tudják mi, hol, merre, hány méterre, többféle határidőnapló van, erre a tevékenységre, arra a tevékenységre. Mindent tudnak, mindent tudnak. Én inkább szeretnék fekvőrendőr lenni a Kossuth Lajos sugárúton, mint adminisztrátor. Annyira nem vagyok az. Annyira nem vagyok az. Viszont hatalmas nagy segítség lenne egy adminisztrátor. Oké? És itt a gyülekezetben is hatalmas nagy segítség lenne. Vagy a tarjáni gyülekezetben majd hatalmas nagy segítség lenne. Tehát, és van köztünk olyan, aki ebbe jó. És így fel kell tedd a kérdést. Miben vagyok jó? Miben vagyok jó? Aztán ott van a könyörületes ajándéka, ami olyan, hogy beszélgetsz valakivel, elsírja magát valamiért, fogalma sincs, miért sírja el magát, de már azt veszed észre, hogy te könnyed is potyognak. Oké, tehát együtt érzel vele. Együtt sírsz vele. És tudod bátorítani őt. Nem azért, mert 3 órán keresztül tanácsot adsz neki, hanem tudod, hogy hogy bátorítsd őt. Lehet, hogy meghallgatással, lehet, hogy egy öleléssel, lehet, hogy egy jó erős vállonveregetéssel, hogyha férfiakról van szó. Oké, mert nem ülelgetjük egymást. Ez csajos. A fiúk vállonveregetik magukat egymást. Jó, fenékbe rúgják, birkoznak egyet, levezetik az energiájukat, és aztán minden rendben van. De könyörületes ajándék, szükség van rá. Nem látványos, mert ez nem itt történik, nem látványosan, nem énekel, nem prédikál, meg nem kivetítve a fali újságra, vagy bármi, hanem ez egy az egybe történik. A könyörületesség. Az együttérzés. Az egy az egybe. Istennek szüksége van. Oké, tehát nagy szükség van a gyülekezetben. Aztán lehet, hogy kreatív vagy. Verset írsz, zenét írsz, művész vagy. Tehát Istennek szüksége van rád. Szüksége. Tehát, vagy ügyes vagy az interneten, vagy ügyes vagy a számítógépekben. Programokat írsz. Csurog a nyálad, amikor megkérnek valamire, hogy számítógépet csinálj. Nem lehet elrángatni onnan. Ez ajándék. Ajándék. Tehát valamiben jó vagy. Valamiben jó vagy, és szükség van rád Krisztus testében. Oké, lapozunk oda. 1 Péter 4:10. Ha nem tudsz odalapozni, meg nem találj, se baj, föl fogom olvasni, úgyhogy csak dőj hátra, nyisd ki füled. 1 Péter 4:10. Azt mondi, mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Na. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Négy dolog ott van benne, és ez minden hívőre igaz. Oké? Tehát ez minden hívőre igaz. Az első az, hogy mindenki kapott, tehát az első azt jelenti, hogy van szellemi ajándékod. 2, hogy ezt Istentől kaptad. Ez Isten ajándéka számodra. 3, azért, hogy szolgálj másokat, tehát nem magadnak, nem magadért, másokért kaptad. 4, a gyülekezetben. Ez ott van benne a versben. Oké? Tehát a testvérek között a gyülekezetben. Mások szolgálatára kaptad. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy valamit jól csinálsz. A kérdés, mi az, amiben jó vagy? Mi az, amiben jó vagyok, Uram? Segíts ebben. Segíts. Oké, még valamit azért meg kell említsek itt. Tehát muszáj megemlíteni. Vannak, akik hatalmas örömmel és élvezettel csinálnak dolgokat. Egy gond van, hogy nem jók benne. Tehát ez olyan, mint amikor följön a színpadra énekelni, például most csak a legnyilvánvalóbbat, és már az 5. másodpercben már az Úrhoz vitt. Uram, csinálj valamit, jöjj el hamar, vess véget ennek. Oké? Tehát van ez is. Nagyon szereti, és akkor mondhatod ezt, de hát most miért mondod ezt, Balázs? Hát, a szíve olyan drága. Azt mondom erre, hogy oké, rendben van, a szíve nagyon drága, de nem a szívét hallgatjuk, oké? Tehát, hanem a hangját, az meg nem drága. Aztán van a másik, amikor nagyon jól csinál valaki valamit, de nem élvezi. Oké? És nekem is voltak ilyen szolgálatom. Jó voltam benne, csináltam, mert szükség volt rá, de nem élveztem. ez sem az az út. Ez sem az az út, amit Isten akar. Oké, tehát miben vagyok jó, mi az, amit élvezek? Miben vagyok jó, mi az, amit élvezek? Harmadik. Mi az, ami zavar? Mi az, ami zavar? Oké, és most nem arról beszélek, hogy valaki nem indexelt előtted. Jó? Tehát az zavaró, igen. Főleg, ha oktató vagy. Mi az, ami zavar? Nem, arról beszélek, hogy mi az, ami összetöri a szíved. Mi az, ami összetöri a szíved? Mi lehet ez? A házi csoport alatt a gyerekek a Popeyt nézték a másik szobába. Nem tartozott a kedvenc meséim közé. Egy, azért, mert sosem vett rá arra, hogy spenótot egyek gyerekkoromban. Mindig azzal példáloztak. Kettő, neki van a világ a legrondább barátnője. Hogyha ismered a Popeyt, akkor tudod, ez a hurkapálcika lány. Én mindig szurkoltam a nagy darabnak, mert erről szólt minden rész, hogy jön a nagy darab, elrabolja, és akkor Popeye meg. Na, és megmenti. Én meg mindig szurkoltam a nagy darabnak, hogy ez az, vidd el, Popeye, hagyd! Ne küzdj érte! Jól jársz! Higgy nekem, hadd menjen. És Popeye-ben van az, ez a rész, amikor elviszi a lányt, és akkor eldönti azt, hogy na, itt most változtatni fogok. És azt mondja Popeye, na, ebből elég volt. Na, ebből elég. Ennek vége. Ebből elég volt. És el kell jön az életünkben ennek a pillanatnak. És biztos, hogy van ilyen. Ahol azt mondjuk, hogy na, ebből elég volt. Ebből elég volt. Nézem ezeket az embereket, nézem azokat az embereket, nézem ezt a csoportot, azt a csoportot, és összetöri a szívemet. És azt mondom, na, ebből elég. Ebből elég. Itt valamit tenni kell. Itt valamit tenni kell. Muszáj tenni valamit. Ez nagyon zavar engem. Utálom, ami történik. Nem hagyhatom, hogy ez tovább így menjen. Valamit tenni kell, és ez, aki tenni fog valamit, az én leszek. Oké, úgyhogy mi zavar? Mi az, ami zavar? És mondhatjuk ezt, hogyha megvan a nyomorod, akkor megvan a szolgálatod. Ha megtaláltad a nyomorod, megtaláltad a szolgálatod. Ha megvan a nyomorod, megtaláltad a szolgálatod. Úgyhogy mi az, ami igazán zavar téged? És az egyik kedvenc könyvem a Bibliában, van 67, de az egyik legkedvesebb az a Nehémiás könyve. És fantasztikus könyv, olvassátok majd el. Nem hosszú. Itt az történik, csak nagyon röviden áttekintjük, már 150 éve, ez még Krisztus előtt történik, 150 éve már lerombolták Jeruzsálemnek a falait. Oké? Tehát a barbár perzsák, vagy babilóniák, másodtan, hogy melyik, valamelyik jött, ezt lerombolta Jeruzsálemet. A falat teljesen lerombolták. És Nehémiás ott van a hódító birodalomnak az udvar tartásában ott van, és ő a főpohárnoka ennek a hódítónak, a birodalom királyának, az uralkodónak, aki lerombolta Jeruzsálemet, vagyis lát az elődjei. Ott van, ő szolgálja fel a poharat, és őrzi a királyt, hogy nehogy valaki megmérkezze. Oké, és aztán egyszer csak egy nap jönnek az ő kis honfitársai, a zsidók, hozzák a híreket, az anyaföldről, ami nincsen messze tőlük, az anyaföldről, és elmondják, hogy mi a helyzet. És azt elmesélik, hogy milyen állapotok uralkodnak Jeruzsálemben. És a 4.-5. versben, ezt csak gyorsan elolvasom nektek, Nehémiás első fejezetében, 4.-5. vers. Ezt hallva, nagyon elszomorodtam, mondja Nehémiás. Napokon át ki sem mozdultam. Csak sírtam, böjtöltem, és imádkoztam. Könyörögtem Istenhez, aki a mennyben lakik. Örökkévaló Isten, aki a mennyben vagy, hatalmas és rettenetes vagy, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és engedelmeskednek parancsaidnak. És itt van egy hosszú ima, de tehát ami a lényeg, hogy Nehémiás sírt, böjtölt, imádkozott, mert zavarta valami. zavarta az az állapot, ami az ő népének az állapota a hazai földön. És a hozzáállása ez volt. Valakinek valamit tennie kell. Valakinek valamit tennie kell. És ez a valaki, ez én leszek. Oké, ez volt Nehémiás. És 4 hónap múlva már indult is. Isten lehetővé tette. Lehetővé tette. Körülményekben, az ő szívében. Tehát minden klappolt számára. Oké, de volt egy ilyen hozzáállása, hogy valakinek valamit tennie kell, és ez a valaki én leszek. Úgyhogy a könyv végén, hamar eljutsz a végére, tehát nem idegesítően hosszú, meg összezavaron hosszú. A könyv végére azt látod, hogy a fal felépült. Tehát a falat megépítették, és ebből a tanulság számomra az, hogy igenis, van olyan, hogy egy ember megváltoztathatja egy nemzetnek a sorsát. Az hülyeség, hogy egy ember nem képes rá. Meg tudja tenni. Hogyha úgy gondolkodok, hogy itt valamit tenni kell, és ez a valaki az én leszek. És igen, lehet, hogy képtelen rá, de Isten ott van a képbe, aki ezt az embert elindította. És ott lesz folyamatosan, és támogatni fogja abban, amit csinál. Oké, tehát ha Isten terheli valamivel a szívedet, akkor ne gondold azt, hogy te egyedül kevés vagy hozzá. Mert megtette ezt Nehémiással, meg fogja tenni veled is. És megtette sok más emberrel a történelem folyamán. Oké? Tehát ott van például ez a Teréz anya Kalkuttában, hogy ott volt. Tehát ő is, amit ott csinált, ez fantasztikus. Szolgált a haldokló, kitaszított emberek felé. Akik amúgy ott halnak meg az utcán, ruhátlanul. Oké? Tehát ez nem egy furcsa látvány, hogy legyekkel teli hullák vannak az utcán. Ezekben a nyomornegyedekben. Ő ezeket szedte össze, akik ilyen betegek voltak, és a megérinthetetlenek, így hívják őket, hogy megérinthetetlenek, őket szedte össze, és segített nekik abban, hogy békességgel mehessenek el erről a földről. És szolgált felé. És volt egy turista csoport, ahol azt mondta az egyik kis turista, hogy apám, ezt egy 1 millió dollárért nem csinálnám. És hallotta ezt a Teréz anya, és azt mondja, én se. Én se. És ja, tehát, ha tudsz olvasni róla, rengeteg tanulságot leszűrhetsz. Keres róla cikkeket, vagy nem tudom, Wikipédián, vagy lehet, hogy valami értelmesebb helyeken is lehet. Nem csak információt találsz. Tehát, egy a lényeg, hogyha azt csináld, amire Isten elhívott, akkor nem azzal foglalkozol, hogy mennyit keresel vele. Hogy mennyi jön be. Vagy hogy mi ebből a hasznod. Ha azzal foglalkozol, amit szeretsz csinálni, amire ajándékod van, és amire elhívásod van, mert amit Isten a szívedre helyezett, és a téged zavaró dolgokban lépsz előre, akkor nem érdekelnek a körülmények. Nem változtatna rajta pénz. Oké? Úgyhogy teher a szíven, ez egy elképesztően fontos dolog mindannyiunk számára. Nyilván van egy teher a szívemen Tarjánnal kapcsolatban. A szegedi gyülekezet úgy kezdődött, hogy voltak pásztorok, akiknek a szívén teher volt. Pásztor Csabáik is úgy költöztek le, úgy indultak el ide Szegedre, hogy teher volt a szívükön. És aztán, amikor eldöntötték, hogy ide költöznek, mert ez a 2-3 nap is kevés, vagy egy hosszú étvég, hogy itt töltsenek, hanem költözzünk ide le, az is azért volt, mert teher volt a szívükön. És nem számított az ár, hogy ez most miben kerül, hogy igazodni kell, vagy alkalmazkodni kell, most más helyen lakunk, most akkor hogy fogunk megélni? Nem, felismerték, hogy van egy teher a szívünkön, amit Isten helyezett oda. És hogyha ebbe beleteszem az életem, akkor Isten tartja a hátamat. Isten tartja a hátamat. Oké? Úgyhogy ha megvan a nyomorod, megvan a szolgálatod. Ezzel kapcsolatban még egy zárójelest. Gyakran megtörténik ez, így az intés, jó? Gyakran megtörténik az, hogy nem tudom miért van ez, de hihetetlen hajlamosak vagyunk a kereszténységben. Egy rossz szokás, hogy ott van valaki, akit nagyon zavar valami. Oké? És fölveszi a telefont, és fölhív engem. Ez még a jobbik eset. Mert a másik eset, hogy elkezd vádaskodni, hogy a gyülekezet nem csinálja ezt, a gyülekezet nem csinálja ezt, a gyülekezetnek ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Nem, az még a jobbik eset, hogy felhív, hogy Balázs, látom, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan szükség van, hogy légy szíves, csinálj ezzel valamit, és akkor megbíz. Oké? Tehát megbíz engem, hogy az ő terhét én gondozzam. Na most, vagy az, hogy majd a pásztor megmondja, hogy mit csináljunk. Mi megyünk majd utána, majd a pásztor mondja meg, hogy mit kell szolgálni, én majd csinálom azt, megyek utána. Nem így működik. Tehát nem delegálhatod a terhedet a gyülekezetre. A terhedet te kaptad. Segíteni tudunk abban, hogy a terhet tudjad hordozni, és mindent elkövetünk abban, annak érdekében, hogy akár ki is képezzünk rá, hogy még jobban tud. De a terhedet nem delegálhatod a gyülekezetre. Isten terhet azért adott neked, hogy te lépj abban. Te lépj abban. Érted? Hát nem informálnod kell a gyülekezetet a terhedről, hanem tudod mit kell? Össze kell koszolnod a két pici kezedet. Bele kell nyúlni abba a koszos dologba. Meg kell fogni a lapát végét. Meg kell fogni a talicskát. Föl kell venni a dolgokat. Ja, Isten azért adott terhet, hogy mi lépjünk. Tehát mi az, ami zavar? Mi az, ami összetöri a szívedet? Ugyanúgy, ahogy Isten szívét is összetöri ez a dolog. Mi az? Mi az? Ha válaszod, nem tudom, akkor a héten a leghatalmasabb imád az lehet, hogy Uram, mutasd meg. De vigyázz, mert meg fogja mutatni. Uram, mi lesz? Mi az, ami összetöri a te szívedet? És az enyémet. Oké, milyen lehetőségek vannak előttem? Negyedik kérdés. Milyen lehetőségek vannak előttem? Most, per pillanat. Milyen lehetőségek állnak előttem? Ez a negyedik kérdés, amit föl kell tegyünk. Hogyan tudsz olyan dolgokat elérni, amik túlszárnyalnak minden képzeletet? Aki az írás azt mondja, hogy Isten elér bennünk, sokkal többet tud elérni, mint amit mi elgondolnánk. Az Istennek bennünk lévő ereje többre képes, mint amit mi kitalálhatnánk, megálmodnánk, vagy bármi. Hogy lehet ez? Úgyhogy megragadod az előtted lévő lehetőségeket. Megragadod az előtted lévő lehetőségeket. Csak így történik. Én 1997. májusában adtam át az életem Jézusnak, és be voltam sózva. Attól a pillanattól kezdve be voltam sózva. És nyomtam. Úton, útfélen mindenkinek Jézust, haverokat összehívtam, álmatlan éjszakáink voltak, és szerintem egy 10 évre elijesztettem őket a kereszténységtől. Annyira buzgó voltam. Tehát nyomtam. Halálra voltak rémülve. Aztán ebben a buzgalomban szolgálni akartam ezerrel. Persze, még nem ismerek egy nyomvat igeverset sem, úgyhogy mit csinálok? Hát akkor szinte minden nap kijártunk a Blaha Lujza térre evangelizálni. Voltak a rajztáblás evangelizációk, ahol rajztábla segítségével festettek, és akkor prédikáltak róla, és akkor én voltam a rajztábla hordozó fiú. És szolgálni akarok, meg akarom ragadni a lapát nyelét, hajrá, én leszek az, aki elmegyek a gyülekezetbe, a gyülekezeti épületbe, vagy ahol volt a gyülekezet, hozom a táblát, fölállítom a táblát, lecsavarom a festékre a kupakot, minden, csak oda kell állni és prédikálni, meg festegetni. Utána, akkor készen van, akkor összerakni, meg minden. És tudom, amikor először mentem, akkor kicsomagoltam a táblát, jön az egyik kis prédikátor, és szóval, wow, jó bőr. Az egyik hölgy volt. Nagyon tetszett nekem az a hölgy, ez virág volt. Az egyik prédikátor. Képzeljétek el, a 4-ből vagy az 5-ből 3 lányok voltak, akik prédikáltak a Blaha Lujza térén. Milyen gáz, nem? De mindegy, tehát ott voltam, buzgó voltam, segítettem minden, aztán már, ja, tehát megtetszett a Jézus követés is, ilyen szép lányok vannak, minden, nyomjuk. Aztán valahogy én kerültem a rajztábla elé, valaki helyett, nem volt ott, vagy kellett volna, és valahogy oda. Tehát, mivel ott voltam körülötte, aztán ott volt egy lehetőség, és oda pottyantam, és éltem azzal a lehetőséggel. Aztán elkezdtem járni Fehérvárra is, mert ugye ez a lány, ez a jó bőr, ez aki nagyon tetszett, fehérvári volt, és hétvégéken ott szolgált, Pásztor Vrínen gyülekezetében, úgyhogy én is elkezdtem járni oda, és rám bízták a rajztáblás utcai evangelizációt, mibe keveredtem, ugye aztán a Biblia klubba is segítettem, de szombat délutánként a gyerekek Biblia klub volt, akkor aztán ott is elkezdtem tanítani, aztán a Biblia iskolában, amikor elvégeztem a Biblia iskolát, akkor a Biblia iskolában is megkértek, hogy helyettesítsek embereket, akik éppen betegek, vagy akármi. Tehát sorra jöttek olyan lehetőségek, amikre mondhattam volna, hogy nem, de azt mondtam, hogy de, kihasználom. Most itt van előttem a lehetőség, élek vele. Oké, tehát lehet, hogy alig tudtam keresztényül, még az elején. Jó, ez most nem a Biblia iskolával kapcsolatos, tehát akkor már azért volt ismeretem. Tapasztalatom még annyi nem, de ismeretem volt. Tehát csak megragadtam a lehetőséget. Megragadtam. És ezt ott tanultam meg, hogy megragadni a lehetőséget, ami ott van előttem. És ezt másképp nem lehet, csak az önkéntes szolgálaton keresztül. Hogy vannak szolgálati területek, és azt mondom, hogy én szeretnék ebben ügyködni. Oké? Tehát, és nem találod meg az ajándékodat, ha csak nem ragadod meg a lehetőségeket. Oké? Tehát Kásás Tamásnak nem mondták meg, hogy te jó vagy vízilabdából, úgyhogy itt a labda. Nem. Kásás Tamás elkezdett játszani, lement edzésre, és kiderült, hogy neki ehhez van tehetsége. Oké? És az önkéntes szolgálat, az a terület, ahol kiderül az, hogy miben vagyok jó, mi tetszik, mi nem tetszik, hogy érzem magam. Lehet, hogy egy párat kipróbálok, miután megtalálom azt, ami az én elhívásom. De meg kell ragadjam az előttem lévő lehetőségeket. Meg kell ragadjam. Tehát nem segítenek szerintem nagyon a tesztek, valamennyit tudnak segíteni, de az is akkor segít egy ajándékteszt, szellemi ajándékteszt, ha már van előtte tapasztalatod, egy csomó területet kipróbáltam, akkor valami alapján ki tudod tölteni a szellemi ajándékteszt, de amúgy sokat nem segít. Úgyhogy baromi egyszerű képlet, össze kell koszoljam a kezemet. Oké, hogyan prédikáltam először? Kérdezzétek meg Virágot, borzasztó volt. Borzasztó volt, szörnyű volt. De megragadtam a lehetőséget, amik előttem voltak. Ja. Úgyhogy erre jöttem rá, hogy keresztények miért nem fedezik fel a céljukat? Azért, mert gyakran oda mennek, nem az, hogy gyakran, de amikor oda mennek Isten elé, akkor a saját terveiket emelik fel ő hozzá, és nem a kezeiket. Itt a tervem, Uram, áld meg. Itt van ez. Ezt szeretném csinálni. Ezt szeretném, azt szeretném. Ahelyett, hogy azt mondom, Uram, itt van a két kezem, használj. Te mutass meg valamit. Itt egy teher a szívemen, ebben akarok előrelépni. Mi a terved? Mit akarsz? Mik a lehetőséget? Mutass lehetőséget. Adj nekem szemet, hogy észrevegyem. És adj nekem bátorságot, hogy éljek azzal a lehetőséggel. Két teljesen különböző ima. Oké, úgyhogy tudni akarod, mi Isten céljes terve veled az életedben? Akkor add át a terveid ő neki, és ajánld fel a kezeidet. Ja. És ragadj meg minden lehetőséget, ami keresztezi az utad. Ragadd meg a lehetőségeket. Ja. Ha azt a lehetőséget keresed, hogy szerepelhess, akkor nem szolgálni akarsz. Okay? Ajánld fel a szolgálatodat Istennek. És akkor növekedni fogsz. Ajánld fel a szolgálatod Istennek, és Krisztus testének is jó lesz ez nekünk, gyülekezetnek. És a szegedi embereknek is jó lesz. Ja, úgyhogy hálás vagyok. Hálás vagyok, mindjárt az ötödik pont. Dávid, jöhetsz bazsaválni, gyere. Tényleg hálás vagyok azokért, akik szolgálnak. Gyüliovi, vasárnapiskola, ifjúsági szolgálat, kamaszok, üdvözlők, hangosításcsapat, fantasztikusok vagytok. És ez még csak a falakon belüli szolgálatunk. Amiért imádkozunk, hogy a falakon kívül legyenek szolgálataink. Nem vagyunk még jók benne, nincs gyakorlatunk benne. Kis muják vagyunk még ebbe, oké? Okay? Babák vagyunk. De akarunk ebben változni, és akarunk ebben növekedni. De mi az a teher, ami a szívünkön van? Mert ez fogja meghatározni, hogy merre menjünk. Az, hogy Pásztor Csaba föllövi az anya otthon rakétát, attól még nem lesz egy anya otthon szolgálatunk, mert nem mondhatja, hogy te csináld az anya otthont, és akkor ő meg majd hatalmas nagy szenvedélye csinálja az anya otthont. Nem, ez úgy történik, hogy Isten indítja a szívemet, és azt mondja, hogy tehát fáj a szívem azokért az anyukákért, vagy bármi. Most nem anya otthonról van szó, vagy börtönről van szó, vagy valami, akármilyen szolgálat, vagy a hajléktalanokról van szó, vagy a csonka családokról van szó, vagy a férfiakról van szó, vagy a bántalmazott gyerekekről, bántalmazott asszonyokról, mindegy, hogy kikről van szó. A periférián lévünk. Ja. Úgyhogy honnan indul ki? Onnan, hogy Isten tesz egy terhet a szívedre. Ha nem így élsz, ha nem koszolod össze a kezed a szolgálatban, a gyülekezet rendben lesz. Egy dolog biztos, hogy te nem fogsz növekedni. Jó? Te úgy maradsz, ahogy vagy. Csináld csak az életed, kapirgáld az életed, kapirgáld a saját életed lehetőségét, nyugodtan. Mi rendben leszünk. Isten országa terjeszkedni fog. De szerintem te növekedni akarsz. Úgyhogy lépjél be ebbe. Lépjél be ebbe, keresd meg. Keresd meg, amit Isten akar. És az ötödik kérdés az ez, nagyon fontos. Hogy ki? Tehát ki? Mit élvezek? Miben vagyok jó? Aztán mi volt még? Tehát mi az, amit élvezek? Miben vagyok jó? Milyen lehetőségek vannak előttem? Mi az, ami zavar? És ki? Ki? Mit értek ez alatt? Az, hogy el kell döntsük, hogy kiért fogunk élni. Kiért fogok élni? Ez az ötödik kérdés. Kiért élem az életem? Önmagamért, vagy Jézusért? Önmagamért, vagy Jézusért? Mert a legszomorúbb része ennek a történetnek Máté 25-ben, azt még nem olvastuk, de ez, hogy hosszú idő elteltével hazatért a gazdájuk, előhívta a rabszolgáit, hogy számoljanak el a rájuk bízott értékekkel. Aki 5 talentumot kapott, összesen 10-et hozott vissza, ezt mondta. Uram, 5 talentumot bíztál rám, és ezzel 5 másik talentumot szereztem. Ura megdicsérte, jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt. Ezután következett, és egyébként nézzük meg, számoljuk meg, hogy hányszor van benne az uram szó, vagy a gazdám. Ezután következett, aki 2 talentumot kapott, ezt mondta, uram, 2 talentumot bíztál el, nézd, újabb 2 talentumot szereztem vele. Ura, őt is megdicsérte. Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel. Ezért sokkal többet bízok rád, gyere, és örülj velem együtt. Ezután jött az, aki 1 talentumot kapott. Ő így számolt be. Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy. Mégis még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan is begyűjted a termést, ahová nem vetettél magad. Féltem tőled, ezért elástam a talentumot. Tessék, itt van, ami a tiéd. Oké, tehát 6-szor vagy 7-szer mondja azt, hogy uram. És nagyon-nagyon érdekes. És tudjuk azt, hogy a harmadiknak mi lett a vége. Az első 2 az dicséretet kapott, és gyere be velem, sokra bízlak, örülj velem együtt. A harmadiknak a vége az kivetette a sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás volt. A sötétség az az, hogy elveszítette a világosságát, tehát nem látott már az életében. Nem látta, merre menjen, céltalanná vált az élete. Sírás, fogcsikorgatás, ez pedig a megbánás. Hogy utána rájött arra, hogy milyen hülyeséget csinált. Oké? Okay. És mind a 3 kinyilvánította szájával, hogy ő az ura. De csak 2 mutatta be a tetteivel. Mind a 3 a szájával vallotta, hogy ő az úr, de csak 2 mutatta meg a tetteivel. Oké, okay, úgyhogy nem az számít, hogy mit mondunk, hogy ki az úr az életünkben. Nem az számít. Hanem mit mutatnak a tetteink. A tetteim bemutatják-e azt, hogy ő az Úr? Rámerem-e bízni az életemet? És hogy mondjam el azoknak, akik még nem adták át az életüket Jézusnak, az első 4 kérdés az semmit nem ér, ha ez az 5. nincs letisztázva. Hogy ki ért éled az életed? Ha ez nincs rendben, akkor tök mindegy, mi az első 4 kérdés. Felesleges azzal bajlódni. Le kell rendezni az 5. először. Oké, úgyhogy Uram, elfelejtem a terveim, és itt vannak a kezeim. Úgyhogy imádkozzunk. Lehet úgy ülsz itt, hogy de jól lett volna ezt 5, 10, 15, 20 évvel ezelőtt hallani. Mert döntéseimmel totál elszúrtam az életem. Totál. Elszúrtam, és szívni fogom egész életembe a következményét. De most már mindegy, elszúrtam. És hagyd mondjam ezt, hagyd bátorítsalak ezzel, hogy Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, és elképesztő kegyelem van nála. Hogy nem számít. Nem számít, hogy mit rontottál el, és hogy rontottad el. Ha ránézel arra, hogy Jézus kiket választott tanítványainak, akkor csak bátorodhatsz. Bátorodhatsz. Tehát olyan embereken keresztül munkálkodik Isten, akik elszúrták az életüket. És ez csak így van. Ez csak így van. 2 Korintus 6-ban hagy bátorítsalak ezzel az igével. 9. vers. Nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten királyságában? Aki is az igazságtalan ember, az én voltam például, Gotár Balázs, én voltam ez az ember. Ne csapjátok be magatokat. Isten királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy báványimádók, vagy házasságtörők, vagy prostituáltak, vagy homoszexuálisok, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. Oké, ez egy durva lista. És lehet, hogy elkövettél belőle. Nem egyet, nem kettőt. Lehet. De figyelj, így folytatódik. Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Ilyenek voltak. Ilyenek voltak. Lehet, hogy ez voltál. Lehet, hogy ez voltál. De azt mondja, hogy Isten azonban megtisztított. Isten a maga számára elkülönített. Isten azonban elfogadott benneteket. Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk szelleme által. Úgyhogy mindegy, hogy ki voltál, már nem az vagy. Mindegy, hogy ki voltál, mit tettél, hogy élted az életed. Már nem az vagy, nem az az ember vagy. És hagyd abba azt, hogy visszatekintesz. Hagyd abba, hogy visszatekintesz arra. És Egyenes 4:4 hatalmasabb az, aki bennünk van, mint aki ebben a világban. Úgyhogy ne aggódj. Ne aggódj. Sőt, Róma 8:37 azt mondja, hogy mindazok ellenére, ami történik az életünkben, mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek. Annál is többek. Filippi 4:13, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindegy, hogy fiatal vagy, mindegy, hogy idős vagy, mindegy, hogy szegény vagy. Ő használni tud téged. Ha még lélegzel, akkor Isten használni akar ma. Úgyhogy Urunk, imádkozunk, segíts felismernünk, hogy mi a célod velünk, mi a terved velünk. Legyen ez a személyes imád most, vagy a héten, valami ilyesmi, hogy Uram, felajánlom a kezeimet neked. Mert tudom, hogy nem a száj, hanem a tett mutatja meg a valóságot. Úgyhogy Uram, mutasd meg a következő lépésemet. Mutasd meg nekem a következő lépésemet, és megteszem. Mert hiszem, hogy céllal teremtettél, hogy változást hozzak. És hogyha az ötödik kérdés nem tisztázott számodra még, ha még Jézus nem a megváltod, ő még nem úr az életedben, ha még nem bíztad rá az életed, akkor ezt most itt megtehetjük együtt, segítek. Ha akarod őt az életedbe, akkor most akkor rábízhatod az életedet. Mondd ezt a szívedben, Jézus, megvallak. Megvallak Úrnak, Királynak, megváltónak az életemben. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten, helyettem, értem, hogy kifizesd a bűnömet, ami elválaszt Istentől. Elfordulok ezektől a bűnöktől, és hozzád fordulok. Te vezess, te legyél az életem ura. Mindent adok neked. Itt vannak a kezeim is, és használd őket. Válts meg, és vezess ezen az úton. Ámen. Úgyhogy, ámen, énekeljünk egyet. Ezt az új dalt. Jó.
Szálljon hála énekem, senki más nem érdemli, csak tiéd legyen. Jézus legyen hát tiéd minden dicsőség. Uram, énekem, hadd szálljon felé. Szerelmednek fénye még a napnál is dicső, jelenlétedben nincsen árnyék. Alandó nem áll meg az ő trónja előtt, nem láthatja a mennyek szentjét. De utat nyitottál irgalmat és véred által, itt vagyok. Királyom, hozzád szálljon, hála énekem. Senki más nem érdemli, csak tiéd legyen. Jézus legyen hát tiéd minden dicsőség. Uram, énekem, hadd szálljon felé. Királyom, hozzád szálljon, hála énekem. Senki más nem érdemli, csak tiéd legyen. Jézus legyen hát tiéd minden dicsőség. Uram, énekem, hadd szálljon feléd.
El vagyunk bocsátva, Isten áldjon benneteket.